Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, Isten igéje, amelynek alapján az ő lelke segítségét kérve és várva szólni kívánok közöttetek. Írva található két helyen, egyrészt Mózes első könyvében, Mózes első könyvének harmadik fejezetében, a 17. verstől a 19. versig terjedő szakaszban, valamint a mai napra jelölt új szövetségi rész egy versében, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a levél 6. fejezetének a 23. versében. Hogy miként szól Istennek igéje erről a helyről, először Mózes első könyvéből, majd a rómaiakhoz írott levélből, azt felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos lélekkel. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. És a rómabeliekhez írott levélből, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Eddig Istennek most felolvasott igéje. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet! Nem mondok nagy különleges dolgot azzal, ha azt mondom, hogy mindennek megvan a jutalma, mindennek megvan a maga bére. Hiszen ezt mi magunk is mindannyian pontosan tudjuk, és nem csak tudjuk, hanem megéljük is, hogy mindannak, ami velünk, rajtunk, vagy általunk történik, rajtunk keresztül is végbe megy, annak van következménye, így is mondhatnánk, annak van jutalma. És mi magunk hajlamosak vagyunk abban a kettőségben gondolkodni, hogy ez a jutalom ez vagy rossz, vagy jó. Vagy olyan jutalomról tudunk beszélni, amelyik a mi számunkra kedvezőtlen, előnytelen, vagy olyan jutalomról, amit nagyon szívesen fogadunk, amiről meg vagyunk győződve, hogy számunkra valóban a megérdemelt, jó, a megérdemelt, igaz dolog, legyen az akár tárgyi, akár szellemi, lelki vonatkozásban ránk érvényes. De vajon valóban ilyen egyszerű-e ez, hogy minek milyen jutalma van? Vajon valóban ilyen egyszerűen lehet-e ezt látni és érteni akkor, amikor hálaadásra gyülekezünk össze, azért, hogy hálát adjunk a föld terméséért, az új kenyérnek az ajándékáért. Vajon nem a nekünk járó jutalomon fölül cselekszik-e velünk az Isten akkor, amikor megengedi, hogy azért, amit elkészített, azért, amit nekünk adott, mi magunk is hálát adjunk. Ezért talán nem is azt a kérdést kell megkeresnünk, és nem is arra a kérdésre kell majd válaszolnunk, hogy minek mi a jutalma, hanem sokkal inkább azt, hogy minek mi az ára. Minek milyen ára van. Mi az, amit mi, vagy valaki más fizet azért, ami nekünk a jutalmat jelenti. És hogyha figyelmesen hallgattuk azt a rövid részletet, ami a bűneset utáni történetnek a része Mózes első könyvében, amikor arról beszél, hogy az embernek van egy büntetés, van egy következmény, amit hordoznia kell, miután elmondta, hogy az asszonynak mi a büntetése, akkor pontosan érezzük és értjük azt, hogy miről is van szó, amikor erre a kérdésre keressük a választ, hogy minek mi az ára. mert mintha egy kicsit össze-vissza lennének a dolgok, bár ez csak úgy látszik, hogy van büntetés, van kiűzetés az Éden kertjéből, fáradtság és munka van, dolgozni kell, veríték kell, nem mintha az Éden kertjében ne kellett volna dolgozni, annyi a különbség, hogy ott van mellette, hogy amit most kell végezni annak, minőségileg más lesz a jellege és a karaktere, és akkor emellett azt mondja, hogy a föld az töviset és bogáncsot fog teremni. Hát lehet a tövisből és a bogáncsból élni. Lehet a tövisből és a bogáncsból életre számítani. Lehet erre úgy alapozni, úgy építeni, hogy abban majd valóban ott lesz az, amire szükség van, és azt mondja az írás, hogy te ember, te ebből élni fogsz. Neked ebben élet lesz. Neked ebben ott lesz az életnek a lehetősége. Azaz, amikor elhangzik a büntetés, az, hogy mi az, amit hordozni kell azért, mert nem engedelmeskedtek az Isten szavának, akkor abban legyen az bármilyen súlyos, bármilyen emberileg nézve bírhatatlan, hordozhatatlan, kilátástalan, mégis ott van az élet lehetősége. Ott és akkor a kiűzetett ember életében, akinek verítékkel kell dolgoznia, fáradtságos munkával kell keresnie a kenyerét, tudjuk jól, hogy milyen ez, de ebben az Isten az életet rejti el. De akkor mégis, hol az ár? Mégis kifizeti az árat. Ki fogja megfizetni az árat azért, amit az ember tesz? Ki az, aki ezért odaadja majd magát, odaadja az életét? Ki az, aki ezért majd kész lesz vállalni a büntetést? Amikor világosan mondja az apostol is a rómabeli levélben, ahogyan hallottuk ezt a nagyon súlyos, gyakran még általunk, keresztények által is olyan moralizmusba, erkölcsösködésbe elbagatelizált kijelentést, amikor azt mondja, hogy a bűn zsoldja, a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunkban. Ez az ember életének, a keresztény ember életének az egyik legsúlyosabb mondata. Mert benne van az, ami keresztény életünknek a magva és a lényege. Az, ahogyan a mi keresztény életünk megszentelt élet lesz. Az egész fejezet, ahogyan mondja Barth Károly egyik helyen, csak erről szól. Római levélnek a 6. fejezete, hogy hogyan lesz az ember élete megszentelt élet. Hogyan hagyja maga mögött azt, ami abba nem méltó, ami abba nem illik, aminek abba nincs helye, és hogyan veszi maga elé és magára azt, ami abban szükségeltetik. Azaz, hogyan lesz Krisztusban, ami Urunkban. Mert az árnak a megfizetése az ott van Krisztusban. És micsoda különleges, mondhatnánk önmagában feszülő ellentmondása, de mégis a teljes igazsága a keresztény ember életének. Nem csak az ár megfizetése van ott Krisztusban, hanem az élet is. Az, amiről azt mondja a kiűzetés történetében, hogy lesz abban élet. Tele van bogáncsal és tövissel. Tele van az ember életét szúró pillanattal. De mégis ott van mögötte Krisztusban elrejtve az élet. Azaz benne az Isten szolgájának, a Krisztusra tekintő életnek az ajándéka. Hiszen így beszél Pál a rómaiakról. Szolgák ők. Szolgák, akik részt vállalnak és részt vesznek a Krisztus evangéliumának a hirdetésében. A szolgának megvolt az a lehetősége az apostoli korban is, hogy a bért, a napi bért azt megkeresse magának. Nem véletlenül mondja az apostol más helyen, hogy méltó a munkás a maga bérére. Még a szolga is megkereshette a napi bérét. De amiről itt szó van, amiről az apostol beszél, és amiről olvasunk Mózes könyvében, az nem egy egyszeri alkalomra vonatkozik. Az nem egy egyszeri, különleges pillanatot ír le, vagy rossz értelemben, vagy jó értelemben, vagy kevésbé morálisan, vagy nagyon erkölcsösen, vagy mindentől megszabadulva, az élet kötelékeit teljesen levetve, vagy éppen magunkra öltve a fundamentalizmusnak, a szélsőséges, bezárt keretek között gondolkodó, leegyszerűsített lehetőségnek az útját választva. Nem egyszeri alkalomról van szó, hiszen azt mondja a kiüzetés, ez az élet végéig szól. Ez nem egy-egy munkára, egy-egy feladatra, egy-egy alkalomra érvényes, hanem az életnek a keretét fogja adni. De csak a keretét. És ez a csodálatos, ez a különleges ebben, amit az apostol szavaiban hallunk, hogy a bűn zsoldja ugyan a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. A keret és a tartalom. A keret nem azonos a tartalommal. Az a keret, ami bennünket is körülvesz. A fáradtságos munka, a küzdelem, az abban való megtörtség is adott esetben, de a tartalom mégis az Isten írgalma mögötte. A kenyér ajándéka, az új élet fölmutatásának a lehetősége, ez a tartalmi jelentősége az Isten munkánkat megáldó jelenlétének. Nem egyszerű alkalomról van szó, hanem folyamatosan. Mindig bennünk és közöttünk van, mindig az életre hív, mindig az életet mutatja föl, még ott is abban a kiűzetett ítélet üzenetben is az élet van. Ugyan tövis és bogás, de élni fogsz belőle, ott van az élet lehetősége. Nem hagylak enélkül, mondja az Isten az embernek. Ahogyan mondja az apostol, meggyőződve, teljes bizonyossággal, az Isten nem hagyja magára az embert abban, hogy ez a forma, amit magára öltött, amit magára vett az Isten elleni engedetlenségben, elpusztítsa őt, hanem az irgalom és az élet tartalmával tölti meg az ember számára. Ezért nem az a természetes, hogy a halálról beszél, hanem az a természetes, hogy az irgalomról szólhat. Azt gondoljuk sokan mi ma, keresztény emberek is, így szoktunk vélekedni. Hát ez az életünknek a természetes rendje. Élünk, születünk, élünk, és aztán elmúlunk. Az élet rendje. Ha már rendjéről kell szólnunk, akkor mégis inkább az, hogy meghalunk ugyan, de életünk van. Meghalunk ugyan, de az Isten életet készít. Nem természetes dologról van szó, hanem következményről. Így mondja az apostol, ez a zsoldja. Azaz, van ára. Van ára az Istennel szembeni engedetlenségnek, de van ára az Istennel szembeni engedetlenségből való megszabadulásnak is. És míg az egyiket mi fizetjük, a másikat nekünk fizeti meg az örökkévaló Isten Krisztus által. Azaz nem kívülről érint bennünket, hanem belülről formál. Az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Ez nem zsolt, ez nem kötelező megfizetés, hanem az Isten ember és világért való szeretetének csodálatos ajándéka és lehetősége, amit nekünk készít, amelyik nem kívülről, hanem belülről formál bennünket, amelyik nem kívülről változtat, hanem belülről alakít, hogy aztán az kívül is láthatóvá legyen. Az új élet által elkészít valamit. az új élet által elkészíti, hogy meglegyen az emberben az az engedelmesség, az az alázat, ami szükséges ahhoz, hogy fölismerjen, hogy meg tudja ragadni azt, amit az Isten áldásaként elkészít. Ahhoz, hogy mi, mai emberek, fölismerjük, hogy a kenyér ajándéka az nem magától értetődő, hanem az Isten áldása, az Isten munkálkodásának, embert szerető jelenlétének áldása, ahhoz arra van szükségünk, hogy az Isten bennünket is belülről engedelmességre, rátekintésre és új életre formáljon. Különben csak azt fogjuk gondolni, hogy ez az élet természetes rendje, hogy van kenyér, hogy van mit enni, hogy van miért hálát adni és köszönetet mondani. De ez sokkal inkább az Isten kegyelmének ajándéka, az Isten kegyelmének a lehetősége, az, ami valóban új életet ad és új életet teremt. Új életet ad az embernek a megszentelődésre, a megszentelt életre, a Krisztusnak oda szentelt életre. Ezért ez nem megfizetett dolog, hanem megváltott dolog. Számunkra megváltott, a Krisztusban elkészített megváltásnak az ajándéka. Ezt mi kapjuk, nem szerezzük, nem orozzuk, és még csak nem is jár nekünk, hanem kapjuk Istentől elkészítve nekünk, a mi életünkre, a mi életünk táplálására, ahogyan beszél az apostol rómabelieknek az örök élet ajándékáról, amit mi nem orzunk, amit mi nem megszerzünk, amit mi nem megveszünk, még csak nem is váltjuk meg, de mégis a miénk lehet, mert az Isten Jézus Krisztusban nekünk adja. Ha van valami, ami nem természetes, akkor ez az. Ha van valami, ami nem magától értetődő, akkor ez az. Ha van valami, ami sokkal több annál, mint amit ebben mi magunktól megfizethetnénk, képesek lennénk valaha is megfizetni, akkor ez az. A Krisztus életet adó, életet készítő és örök élet reménységére elkészítő jelenléte. A kenyér egy nagyon különleges szimbóluma a mi emberi életünknek. Mert nem gondolunk bele talán, de figyeljünk csak arra, hogy amikor egy ember útnak indul, akkor mi az, amit biztos, hogy magával visz? Ma már ugyan modern módon teszi, azt mondja, majd megállok útközben és beszerzem. De mi az, amit mindenképpen magával fog vinni minden útjára? A kenyér. A kenyér az nem más, mint annak a szimbóluma, ahogyan úton vagyunk, halálból az életre. Ahogyan az apostol is beszél erről. A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Az az ajándék, szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, hogy úton lehetünk. Úton lehetünk halálból az örök életre. Hogy úton lehetünk az emberi életet elveszíteni akaró indulat felől, az emberi életet megőrizni szándékozó akarat felé. Hogy úton lehetünk az emberi élet mélységeiből, az emberi élet magaslatai felé. Hogy úton lehetünk az emberi élet megpróbáltatásának a világából oda az örömöknek a csodálatos szférájába. Hogy úton lehetünk az elesettség keserűségéből a társa találásnak az örömére. Hogy úton lehetünk a széttöredezettségből, a megtörtségből, az egymástól való elválasztottságból oda az egymással való közösségnek a világába. Hogy úton lehetünk az Istentől elfordult életből, az Istennel való örök közösség, az örök élet reménységének világa és országa felé. úton lenni, amikor mi ma hálát adunk azért, amit az Isten nekünk elkészített, akkor legyen bennünk ez a bátorság, hogy készek vagyunk így úton lenni, hogy készek vagyunk így elindulni, hogy nem kifizetett életet akarunk, ahol kifizetjük a mi dolgainkat. Kifizetjük pénzzel, kifizetjük önmagunk feladásával, kifizetjük önállítással, kifizetjük hiába való tervekkel, és még sorolhatnánk, hanem elfogadjuk, hogy megajándékozott életünk legyen, megajándékozott kegyelemmel, megajándékozott örök élettel, megajándékozott az élet ajándékával. Ez az, amit a 19. század egyik nagy gondolkodója, Kierkegaard egész egyszerűen így fogalmazott meg. Vagy-vagy. Vagy az egyik, vagy a másik. Vagy kifizetett élet, vagy megajándékozott élet. Kettő együtt nincs. Bűnzsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Mi a megajándékozott életért jöttünk. Engedjük, hogy Isten megajándékozzon bennünket, hogy azt, amit ő kifizetett helyettünk, azt nekünk adja, és hogy ezen keresztül, noha bár fáradtsággal, verejtékkel, de mégis áldásával kísérve elkészítse a mi életünknek munkálkodása nyomán azokat az ajándékokat, amelyeken keresztül bennünket megőriz és megtart. Így adjunk hálát a nekünk adott kenyérért, annak ajándékáért, hogy legyen a mi életünk is olyan, mint amelyik így indul útra, így veszi magához az élet kenyerét, a megújító és megszentelő életnek kenyerét, arra, amit ő maga készített, az örök élet reménységét, az örök élet reménységének gazdagságára, és annak mindent átható jelenlétére. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, az Isten kegyelmi ajándéka tehát az örök élet, ami Urunkban. Maradjunk meg benne, maradjunk meg általa, és legyen így megáldott és megőrzött mindannyiunk élete. Amen. Jöjjetek, énekszóval válaszoljunk az örökkéval Isten bennünket kereső szavára, a 225. számú dicséretnek a második versszakát énekeljük, a 225. számú dicséretnek második versszaka így kezdődik, hála te néked, mennybéli nagy Isten.